Az árulás és lázadás pszichológiájával foglalkozik a Kerti Szonáta című regény, azzal, milyen apróságokon, rejtett családi kódokon, lelkitöréseken múlik az, hogy valaki a rendszerrel való tudatos konfrontáció útját választja, vagy éppen aktívan segítkezik a fenntartásában, olvashatjuk a fülszövegben. Az íróval, Fini Petrával beszélgetünk most a hősei történetéről, motivációjáról és a regény valóságmagjáról, meg arról is, hogy mennyi emléket idéz a könyve, hiszen ott vagyunk a 80-as években, zötyögnek a zsigulik, kotyognak a kávéfőzők, beszélőket lapozgatnak titokban, szól a kontrollcsoport, panellakások fagyöngyös függönyei csörögnek. Emiatt is feledhetetlen a találkozás ezzel a könyvvel, és mivel több generáció tapasztalatairól, traumáiról szól, családi nagy beszélgetések kiinduló pontja is lehet.
Egyfajta időutazásra invitálom az olvasót, de több történelmi korba, 44-45-ös időszakba, az 50-es évekbe, amikor ugye embereket internáltak is, vagy akár börtönbe kerültek, itt megjelenik a kistacsai női börtön nagyon hangsúlyosan, illetve 87-be, ami a rendszerváltás előtti nagyon ilyen pezsgő időszak, amikor ugye a belügyesek, illetve az állambiztonság nagyon aktívan dolgozott még, és figyeltek meg embereket, de már a demokratikus ellenzék is azért elég szépen nyújtogatta a csápjait, és próbált szervezkedni, hogy valami változzon. Pont azon a nyáron indult el ugye a Fekete Doboz Ember Judittal, és gyakorlatilag ez ilyen három korszak. A 44-45-ös időszaknak egy szelete. Az, ami érdekel, ugye rengeteg traumatikus esemény történt, akkor a holokauszt, illetve a nyilasok viselkedése tematizálva lett az előző regényemben, a Marlenkában. Viszont van egy olyan téma, ami nagyon-nagyon fontos női téma, és akár még történészek is úgy érzik, hogy vannak hiányosságok ezzel kapcsolatban, és rengeteg elhallgatás, bár nagyon sok monográfia született, és dokumentumfilm. Tehát valamilyen szinten a háborús nemi erőszak tematizálva lett ugyan, és akár Polcelennél is olvashattunk ugye erről direkt tapasztalatokkal, de mégis ugye elhallgatásra volt kényszerítve ez a generáció. Viszont nagyon-nagyon élő tapasztalat ennek ellenére még mindig. Tehát, hogy ez egy közös tapasztalás, amiről nem illik beszélni, minthogyha az őszígyenük lenne, holott ez nyilván ugye annak az országnak a szégyene és kibeszéletlen bűne, aki engedte ezt a katonáinak, bár ugye ez külön topik lehet, hogy ez most egyéni vagy kollektív felelősség, vagy ki tehet pontosan erről, de minden esetre ez a leigázásnak egyfajta fegyvere volt, tehát ezt aktívan és tudatosan is használták akár, illetve tüzelték akár a szovjet katonákat. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos emlékezeti kérdés, amiről egyelőre még társadalmi szinten szerintem nagyon gyenge a diskurzus, és azért gondoltam, hogy ezt megpróbálom megjeleníteni. Hát a lelki magja felől közelítek ennek többször. Tehát, hogyha történelmi témát viszek be egy könyvbe, akkor sosem a puszta történelem, meg a nagy történelem az érdekes, hanem hogy ez hogyan hatott a kis emberre, családok életére, vagy akár generációk életére, és hogy tudta ezt feldolgozni, megtalálni a maga túlélési módszerét.
Azon gondolkodtam, hogy miért is maradt meg bennem erősen az 50-es évek, és ugye annak az utóhatása, vagy azoknak a félelmeknek, a fenyegetettségérzésének az utóhatása, ami ugye a későbbi korban játszódó történetszálban is megjelenik, és az jutott eszembe, hogy ugye a kívülről érkező terror mégis más, mint amikor az 50-es években saját magunktól kell félni, a szomszédtól. Ez neked fontos volt? Vagy ezt csak én érzem így?
Ez nagyon fontos volt. Nyilván ugye egy író sokszor saját anyagból is dolgozik, meg hozott anyagból is, nálam ez a kettő így keveredett. Saját családi, nagycsaládi mitoszok, örökségek, emlékfoszlányok is közre játszottak abban, hogy ez a téma is megjelent. Akár a nagycsaládból valaki ült börtönben, tehát mi is le voltunk hallgatva, vannak ilyen személyes tapasztalatok. Ami talán érdekes a történetben, és hogyha valaki úgy olvassa, aki felnőttként élte meg a 80-as éveket, vagy akár részt vett, ha csak olyan szinten is, hogy hallgatta Szabad Európát, vagy olvasott beszélőt néha az ellenzék működésében, az nyilvánvalóan azt mondhatja, bár szerintem mindenkinek teljesen szubjektív a tapasztalása, hogy akkor már azért nem volt ez a rettegés. Tehát ami megjelenik a könyvben, az érdekes módon az a kicsit olyan, mint hogyha az 50-es éveknek a lenyomata lenne a 80-as években, tehát amit az előző generáció adott tovább. Tehát azért nagyon sokan, akikkel beszélgettem, részt vettek akár szamizdat kiadványok készítésében, vagy az ellenzéki mozgalom tagjai voltak, azt mondták, hogy inkább kalandként fogták föl. Tehát nem volt az a típusú félelem, amit mondjuk az 50-es években tényleg megtapasztalt az ember, hogy csúnyán néztél véletlenül a szomszédra, és akkor már nem tudom, recsken kötöttél ki, mert valaki kitalálta, hogy téged feljelent, de mégis én azt gondoltam, hogy ezt a félelmet, ezt tovább lehet adni, és megjelenhet bizonyos szereplőknél. Tehát, hogyha azt a figurát vesszük, aki ez a Pali nevezetű szomszéd, a fazekas, akinek adott esetben teljesen irreális a rettegése vagy a félelme attól, hogy az anyukáját újra ki fogják telepíteni, hiszen a Kádár az egy jóval visszafogottabb, puhább rezsimet vezetett abból a szempontból, hogy ő mondta is, hogy már ilyen eszközökkel nem élünk, mint Rákosi idejében, és ugye nem fogunk mártírokat csinálni, meg hősöket ezekből az ellenzékiekből, tehát jóval szofisztikáltabb módszerekkel bomlasztottak akár, vagy próbálták amortizálni az ellenállást. Mégis neki van egy ilyen szinte természetellenes félelme attól, hogy az anyukájával megtörténhet újra az, mint ami az 50-es években, illetve ugye a 40-es évek végén megtörtént rengeteg emberrel.
Ő pontosan tudja, hogy mi történt az anyával, és végül is az ő beszervezésének ez az alapja, ez a reflex, hogy ő neki van veszíteni valója, mégpedig az anyjának az életével játszik, hogyha ő nem teszi ezt, amit várnak tőle. A másik, ugye a Frida nevű figurád, aki viszont nem tudja, hogy mit cipel a szülei, és miért élnek olyan életet, amit ő egyébként megvet. Szóval, hogy ez két út, és egyébként azt figyeltem, hogy a regényedben ez a két út, akár a Magda és a Médi egyik erpár, és ők is más-más utat választanak a túlélésre. Ez egy lehetőség íróként neked, hogy több utat mutatsz meg, ugyanarra a problémára másként reagálni?
Hát én azt gondolom, hogy a magyar társadalom közéleti meg lelki szinten is úgy lett szocializálva, hogy az elhallgatás az a túlélés záloga. Itt akár a második világháború előtti részekre is lehet gondolni, tehát ilyen örökvesztesként és kudarcokat megélve valahogy, hogy ez így beégett az emberekbe, és nagyon sok család vitte ezt tovább, akár a származását kellett elhallgatni, akár azokat az eseményeket, amik történtek a családban, és fontos dolognak tartom azt például a Pali esetében, hogy igenis meg tudja tenni azt a lépést, amikor először kimond dolgokat, és szembe megy ezzel a nagyon erős családi hagyománnyal. Illetve ezt azért ne felejtsük el, és talán az én generációmnak ezzel kapcsolatban már nincsenek olyan erős benyomásai, vagy tudása, ezért fontos a generációk közötti kommunikáció, és ezért is írok ilyen könyveket. De adott esetben például, amikor a Recski tábor felszabadult, akkor ugye úgy engedték őket haza, hogy azt kellett hazudni a családtagjaiknak is, hogy a Szovjetunióban voltak tanulmányi úton, és hogy sírig hallgatsz, vagy sírba kerülsz, tehát semmit nem lehetett mondani. És amikor elkészült az első dokumentumfilm, talán 88-ban játszották le, nem biztos, hogy jól emlékszem az évszámra, akkor fiatal, a egyetemi, ellenzéki vagy értelmiségi körökben nagyon aktív és sok mindent látott emberek sem akarták elhinni, hogy ilyen lehetett Magyarországon. Tehát, hogy volt egy olyan elhallgatási parancs, egy ilyen kollektív parancs, amit magukra is vettek, de nyilván a rendszer is kikényszerítette, ami... Hát szerintem biztos, hogy tovább adódott valamilyen szinten.
Az tudatos, vagy az a gyakorlat? Hogy a nők azok, akik sokkal inkább talpon tudnak maradni? Mert itt azok a férfiak, akik velük élnek, nem tudják olyan jól menedzselni aztán az életüket egy óriási trauma után. Uh-huh. Amiben fölnövekedtek, vagy ami lenyomatot hagyott rajtuk, valahogy az ő lelkükben nem tudott ez erővé válni.
Hát akár a Csaba, vagy a János, ők végül is a hatalom birtokában vannak, és sikeresnek tekinthetőek. Tehát egy bizonyos erővel rendelkeznek. Uh-huh. Én inkább arra koncentráltam, hogy azért helyezem a nőkre a hangsúlyt, mert hogy a hatalom és a siker, vagy ez a valódi gazdagság, az szerintem abszolút ilyen belső mértékkel mérhető. Tehát ez egyáltalán nem vagyon tárgyakon múlik, és azt talán valahol meg is fogalmazódik a regényben, hogy az igazság állandó keresése, meg a reményre való képesség, tehát ennél többet nem akarhat az ember. Ők megrekedtek egy szinten. Az egyikük ugye teljesen prózai megértés okokból választotta azt, hogy a belügynek fog dolgozni, amire nem is gondol az ember, mert mindenféle gonosz dolgokat gondolunk a besúgókról, hogy vajon miért vállalta el. Pedig mi van akkor, hogyha egyrészt élvezte a besúgást, vagy pedig egyszerűen anyagi lehetőséget lát abban. Mert uh-huh. ugye az egyik említett főszereplő még korábban azt látta egy ilyen ávós parancsnoknál, hogy hát olyan könnyedén jutott lakáshoz, és tehetett tönkre embereket, nyilván ez még az 50-es években volt, és ő úgy döntött, hogy akkor érdemes akár a belügyhöz csatlakozni majd, és hasonló módon szerezni pozíciót magának, amivel nyilván egy handicapet próbált kompenzálni, ami sikerült neki, vagy nem, ez kiderül a regényből. És ezt is szerettem volna egyébként bemutatni, hogy nagyon könnyű elítélni valakit, vagy felmenteni. de valójában a történelem sodrában, meg akár a saját életünk jeleneteinek a satujában így nagyon sokszor múlnak véletlenen a dolgok.
Komoly kutató munka nyilván megelőzte ennek a könyvnek a megírását, de ahogyan például a beszervezés történik, vagy egyáltalán egy ilyen megbeszélés, a nyelvezete ennek az egésznek, ezzel te foglalkoztál sokat, úgy tűnik.
Lehetett volna még történészesebbre venni, nyilvánvalóan azért igyekeztem nagyon sok mindennek után olvasni. Szerencsés vagyok abban a szempontból, hogy ugye az előző munkahelyemen rengeteg történésszel dolgoztam együtt. Tehát például az, hogy Tavajdi Gábor, aki a 3x3-os tében-nek a nagy kutatója, az mondjuk, amikor a kiadó konyhájában kávéztunk, mutatott a mobiltelefonján egy hangfelvételt Kádár János egyik ilyen beszédéről, és hogy na, itt hallod, és itt már picit így lehet érezni a beszédén, hogy olyan, na, hogy másik szét, meg már nem úgy fogalmaz.
Azért ez a regényedben.
Igen, szóval ezek azért nagyon-nagyon elemi hatással vannak, vagy amikor egy fantasztikusan kiváló nő történésszel, szintén Pető Andrával dolgozhattam együtt, és egy kicsit betekintettem abban, hogy ő hogyan rakja össze egy ilyen hatalmas téma anyagát, hogy ő nem csak a háborús nemi erőszakról ír, hanem nyilasnőkről, vagy akár Rajk Júliáról szóló kötete is nyilvánvalóan érződik a könyvben is, hogy mekkora hatással volt rám, mert ő is egy olyan tipikus erős nő volt, egy kicsit ilyen szabálytalan figura is, azt hiszem, nem csak a korszakban, tehát ma is, hogyha találkoznánk vele. A
Rajk Júlia?
Igen, a magas termete, a mély hangja, hogy kicsit ilyen öntörvényű volt, de mégis rendkívül szociális, és mindenkinek az anyukája, és közömeg olyan volt, mintha ugye az érzéseit sokszor eltitkolta volna, holott így megszakadt a szíve, hiszen a gyermekétől elszakították, a pár hónapos gyermekétől, és úgy került börtönbe, és szerepel is a regényben, hogy amikor egy éves volt a fia a születésnapjára a cellatársnők ilyen morzsákból összecsend kis morzsatortát készítettek, és mindenki zokogott, csak ő nem. Tehát egy nagyon furcsa, erős, visszafojtott érzelmű valaki lehetett. Tehát nyilvánvalóan ezek a történészek is hatottak rám, egyéb filmek vagy beszélgetések emberekkel, tehát nagyon-nagyon sok szép sztorit kaptam, a téglás sztorit, hogy egy kutyán téglának hívnak, ezt például Bot Gabitól kaptam, akinek a mai napig hálás vagyok rá, és ez tényleg így történt, hogy elszabadult a kutya, hívta a gazdája, és öten rezzentek össze, amikor elkiáltotta magát, hogy tégla. Úgyhogy sok minden játszott közre abban, hogy így lett összeszőve a történet.
Most, ahogy beszélünk erről a könyvről, olyan, mintha valami nagyon kemény sztori füzér lenne, és közben pedig hihetetlen finom, ahogyan írsz. Nagyon nagy érzékenységgel. Picit mesélj, hogy született ez az ikerpár, és hogy mi mindent szerettél volna általuk megmutatni. Az egyik ugye az irodalom felé megy, tehát ő mesélni kezd, a másik pedig a zene iránt érdeklődik.
Szerintem eleve az iker létezés egy nagyon érdekes dolog. Nálunk a családban két ikerpár is van. Unoka, öcseim, ők két fiú, illetve a nagypapámnak volt egy lány ikertestvére. Úgyhogy mindkét azonos nemű, meg ellenkező nemű kapcsolatra is van példám. Ugye amennyire fontos támaszai egymásnak, ugyanannyira riválisai is, és sokszor így meg kell küzdeniük egymással. Ebben a kötetben is ez megjelenik. Tehát azért Frida és Dani úgy tudják egymást osztani, vagy akár így veszekedni nagyon hevesen, vagy egymásnak ellent mondani.
Mert ők is ikrek, igen.
Ők is ikrek, és a Magda meg a Médi nagyon, nagyon szimbiotikus kapcsolatban vannak, ugyanakkor mégsem tudnak eleget egymásról, tehát ez a regény végére ki is derül. Ugye egy olyan világban próbálnak ők túlélni, 44-45-től kezdve a puhuló vagy gyengülő szociális, amikor azért nagyon sokszor a valóságért kellett a legjobban megküzdeni. Tehát egy olyan propaganda által, nem tudom, elhomályosított, mindenféle hazugságokkal átgyúrt valóságban, ahol gyakorlatilag ez volt a legnagyobb kincs. És ezért fontos az, hogy ők egymásnak mindig is tükörképei maradnak, és segítenek egymásnak a valóságért való küzdelemben. Tehát Magdának ez a mesélése is nem szól másról, csak arról, hogy mindig őrizzük meg, vagy próbáljuk megőrizni a tisztánlátásunkat. Akármilyen embertelen vagy szélsőségesen hazug körülmények közé is kerülünk, mindig az igazságot kell keresni.
Társadalmi kérdésekről beszélünk, de a könyvedben végig ott a természet valamilyen nagyon izgalmas módon. Az ember pontosan érzi olvasóként, hogy mi a cél vele, de mondjuk miért gondoltad, hogy pont a természetet hívod, akár oldásként, akár kötőanyagként ebbe a regénybe?
A természetnek szerintem kettős funkciója van, ami most így hirtelen eszembe jut. Az egyik, hogy nagyon sok ember, akivel beszélgettem, azt említi meg a kommunizmussal kapcsolatban, hogy mennyire szürke volt. Ez a sok betonépület, meg komor, hát építészetileg, meg kivitelezésben, színekben, anyagokban sem túl fantáziadús dolog, tehát ezt a nagy szürkeséget mindenféleképpen szerettem volna színekkel és természettel és üdességgel kompenzálni. Másik pedig, hogy egy olyan időszakot bemutatni, ahol nagyon sok minden az elfolytásról szól, és az elsorvasztásról. Ennek az ellenpontozásaként gondoltam, hogy jó ez az állandó mozgásban lévő, fejlődésben, rügyezésben, bimbózásban lévő természet. És ugye nagyon erős szimbólumok ad lehetőséget. Ugye végig megy a szövegen, dőlbetűs részekkel, a regény elején kurzival van szedve az Európa fejé című könyvből néhány szerintem kifejezetten lírai leírás, bármennyire is természettudományos munka, és ez konkrétan egy fahatározó, de olyan képek, amik minthogyha az idős testvérpárnak a tudat folyamából, vagy gondolat folyamából lenne oda-oda csípve, egy picit mindig arra emlékeztetik az olvasót, hogy akármennyire is komor ez a világ, újjászületésre, meg az élet újra sarjadására mindig lesz lehetőség.
Mi nyilván emlékszünk a 80-as évekre, és ezeknek a jellegzetes tárgyaira, a helyzetekre, ahogyan a határt mondod, de akár ez a Kalákában építkezés, amikor nagyon nehezen épül, akár egy víkendház is. Rengeteg ilyen momentumot használsz, szinte melbevágó, ahogyan visszaadod ennek a levegőjét.
Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy sok mindentől megfosztotta ez a rendszer a benne élőket, akár intellektuálisan, ugye bizonyos könyveket nem lehetett olvasni, zenéket, tehát egymást kellett fejleszteni ilyen szempontból, vagy akár szamizdat kiadványként, vagy bárhogyan beszerezni ezeket, vagy az utazás lehetőségétől. Tehát ami színes, élményszerű, ilyen igazi, valós inger, ezektől azért nagyon meg voltak fosztva az emberek. De ezt valahogy, mivel a túlélési ösztön az mindenkiben nagyon erős, társadalmi szinten is ezt így reprodukálta, vagy helyettesítette az ember. És én azt gondolom, hogy ezek a társasági szerveződések, ami lehet akár egy Kalákában építünk víkendházat, de lehetnek ezek ilyen kirándulások, vagy a zenei élet például nagyon-nagyon erős volt, ugye a zenekarok és a hozzájuk kapcsolódó zenei kultúra szerintem az jobban virágzott, mint manapság akár, és jobban képben voltak az emberek, és több élmény érte őket, és azt gondolom, hogy ezt azért mindenképpen fontos bemutatni, hogy minden rendszerben megvannak az ilyen kis élményszinten, vagy programszinten, vagy mentálhigiénés szinten szamizdat akciók, tehát most azt mondjuk, hogy víkendházat építünk, és közben pedig csak arról szól az egész, hogy tényleg együtt legyünk, és elfelejthessük azt a valóságot, amiben vagyunk. És teszem hozzá, hogy a mából visszanézve 2021-ből mennyivel több minőségi időt töltöttek együtt az emberek, mennyivel többet tudtak egymáson, mennyivel jobban megtisztelt egymást az idejükkel, a pontosságukkal, az odafigyelésükkel. Tehát ahhoz képest, amiben ma vagyunk, ez a teljesen szétesett multitasking ember, aki gyakorlatilag nem tud a szemedbe nézni, és nem tud 2 percnél tovább koncentrálni arra, amit mondasz. Tehát azt gondoltam, hogy ez például a mai fiatal generációnak így nagyon-nagyon szívesen megmutatnám. Nyilván akkor is voltak lelki problémák, vagy akár depresszió, vagy öngyilkosság egyébként, de szerintem nem volt annyi kallódó ember.
Ennek a regénynek az a cím, hogy Kerti Szonáta. Mesélj erről, hogy hogy lett ez a cím. Amennyit el lehet mondani róla, hogy mit akar.
Hát ugye egyrészt kifejezi az idős testvérpár 2 fő hobbiát vagy rajongását, bár talán pont az irodalom nincs benne, ami Magdának a fő gyengéje, de a kertet nagyon-nagyon szereti. A kert az jelképes erővel bír az ő életükben, mert ugye a II. Világháborúban kvázi megmentette őket, ugye ott bujkáltak az orosz katonák elől, illetve a szonáta az pedig azért volt fontos, mert a másik testvér a Médi, ugye ő nagy zene rajongó, de ezen kívül ez egy megfigyelési aktának is a neve. Ugye ebben a regényben nagyon-nagyon sok megfigyelt és besugó jelenik meg, és nem feltétlenül lehet tudni mindig, hogy pontosan kit miért figyelnek meg, vagy ki miért végzi a besugást, mi a motivációja. Tehát van egy konkrét és egy elvont jelentése is ennek a kerti szonátának. Másrészt meg azt gondoltam, hogy a grafikusnak itt sokkal könnyebb lesz, mert lám, milyen szép borító tervezett, és tényleg, tehát annyira hálás vagyok, mert a Földi Andrea gyakorlatilag egy ilyen érzelmektől búrjánzó, gyönyörű címlapot adott a regénynek, tele növényekkel, és hát egy csodálatos fedlapja lesz, különleges papírra, aranynyomattal.
Fini Petrával beszélgettünk Kerti Szonáta című új regényéről, ami az Athénaum kiadó gondozásában jelent meg.